Áldunk és magasztalunk téged, kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, azért, hogy Uram, újból itt lehetünk a te szent híned előtt, a te házadban. Köszönjük, Urunk, ha bár különböző helyekről, talán különböző kérdésekkel a mi szívünkben, de mégis, Uram, itt lehetünk, és a legfőképpen itt lehetsz te. Kérünk, hogy Uram, áld meg hit létünket, áld meg Istenünk a mi szíveinket. Megvalljuk, Istenünk, hogy ezen a mai napon is annyi minden történt körülöttünk. De szeretnénk, Urunk, azt, hogy bennünk is történhetne. Tudjuk, Urunk, hogy a te ígéd által, a te szent lelked által lehetséges ez. Ezért, Uram, szeretnénk elcsendesedni. Urunk, köszönjük a csendet, ami bennünket körülvesz. De, Uram, segítsél meg, hogy onnan bent is tudjunk elcsendesedni. Megvalljuk őszintén, Uram, hogy annyi sok minden zakatol a mi szívünkben. Jövünk, Urunk, egy fárasztó hét után, és annyi minden, Uram, ott van a mi szívünkben. Kérünk, hogy te csendesíts el. Segítsél meg, Uram, hogy meghalljuk a te hangodat, ne csak hallgassuk. Áld meg, Uram, itt létünket. Áld meg, Uram, a te szent igédet. Szeretnénk, Urunk, hogy nyitott szívvel, nyitott füllel hallgassuk, Uram. Áld meg a bizonságtevéseket, az énekeket, a zeneszámokat, Uram. Szeretnénk mindent, ami itt történik, a te nevet dicsőségre tenni. Imádkozunk, hogy áld meg a betegeket is, akik nem lehetnek ma este itt, Uram. Könyörünk, Urunk, hogy te munkálkodjál az ő életükben is, a te nagy nevedért. Amen.
Bibliánkat a Zsoltárok könyvéhez, és a 62. Zsoltárt fogjuk felolvasni. Csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni, olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból, hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükkel átkoznak. Csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szívetek, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszata halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bízakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nála van Uram, nálad van Uram a szeretet, te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérjük az énekkar szolgálatát. Azt mondja az első igevers, amit olvastam, csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok segítséget. Kedves testvéreim, mennyiszer tapasztaltok meg már azt, hogy nála lecsendesül a mi lelkünk, megnyugszik a mi lelkünk. Amikor viharok után vagyunk, vagy viharban vagyunk, és az Úrhoz menekülünk, nála mindig megnyugvást kapunk. De vajon mindig így történik, hogy nála megnyugszik a mi lelkünk? Vagy néha keresünk más alternatívákat? Elgondolkoztam azon, hogy Izrael népe, amikor kijött Egyiptomból, akkor sokszor fellázadt az ő Isten ellen, és keresett más alternatívákat, vagyis kereste saját testének beteljesülését. Szerette volna, hogyha a teste megnyugszik valamiben, de nem az ő istenében nyugszott meg mindig az ő lelkük. Vajon mi milyen alternatívákat keresünk, amikor talán háborog a mi lelkünk, amikor nincs megnyugvás a mi lelkünkben? Vajon mindig hozzá menekülünk? Vajon nála találunk segítséget, megnyugvást, reménységet, ahogy ez a Zsoltár is mondja? Ő a kőszikla. Elgondolkoztam azon is, hogy világtörténelem során, akik építkeztek, és hogyha erős várat szerettek volna építeni, akkor mindig a magas sziklára építették. És a mi Úrunk is azt mondja az evangéliumban, az evangélista által, hogy aki házat akar építeni, és aki okos, az a kősziklára épít. Aki homokra épít, azt majd elviszi a vihar, a víz, és az megsemmisül. De aki kősziklára épít, az mindig megmarad. Tudjuk nagy bizonyossággal azt is, hogy a kőszikla Jézus Krisztus. Nincs más alap, amire építhet a hívő ember, csak is Jézus Krisztus lehet az alap. Aki nem erre az alapra épít, az nem hívő ember. De milyen jó és milyen megnyugvás, hogy erre a kősziklára építhetünk nap mint nap. Hallgathatunk az Úr szavára, és ő megnyugvást ad mindig, amikor háborgás van a mi lelkünkben. Amikor nincs megnyugvás, amikor kísért a kísértő, amikor támadnak talán ellenségeink, őnála mindig megnyugvást kapunk. A tegnapi nap folyamán megrendezésre került a missziós konferencia, és ott, ahogy hallgattam az interneten keresztül, elhangzott az a mondat, hogy mikor vallottál szerelmet neki utoljára, az Úr Jézus Krisztusnak. Megtapasztaltam néhányszor azt, hogy amikor szerelmet vallottam az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ő az én mindenem, hogy ő az én megváltom, hogy ő az én Krisztusom, hogy ő az én mindenem, és ahogy mondja a Zsoltáros, hogy csak nála. Ez a szó, hogy csak, ez mindent elmond. Csak nálad csendesül el a lelkem. Csak nálad kapok reménységet. Csak te vagy az én kősziklám, az én szabadítóm, az én váram. Elmondtuk-e, és elmondjuk-e nap mint nap ezt a mi Urunknak? Uram, nagyon szeretlek. Te vagy az én szerelmem. Jobban szeretlek, mint a feleségemet, vagy jobban szeretlek, mint a férjemet, jobban szeretlek, mint a gyermekeimet. Ugye, sokszor félelemmel mondjuk el ezt. Mert ott van bennünk az, hogy néha megcsaltuk a mi Urunkat. Néha megbántottuk a mi Urunkat. Néha hűtlenek voltunk hozzá. De mégis Pétertől is megkérdezi az Úr Jézus azt, hogy Péter, szeretsz engem? És Péter azt mondja, hogy szeretlek, Uram. És nem mondja azt az Úr Jézus neki, hogy nem szeretsz igazán, hanem tudja az ő Ura, hogy Péter szereti őt, még hogyha botladozik is, még hogyha néha, ahogy mondja az ige, hogy ingadozom, de nem ingadozom sokáig, mert ő az én kősziklám, mert ő az én szabadítom. Hadd legyen így a mi életünkben, kedves testvérek, de lehet, hogy vannak itt olyanok, akik soha nem tapasztalták még meg azt, hogy ő az ő kősziklájuk, hogy ő az ő szabadítójuk, az Úr Jézus Krisztus. Azt tudom mondani, kedves lélek, menekülj hozzá, mert nincs erősebb kőszikla, nincs erősebb vár, mint Jézus Krisztus. Nincs hová meneküljél máshová, csak is Jézus Krisztushoz, és nála megmenekülsz. Ő azért halt meg, ő helyetted halt meg, mert nagyon szeret. Azt mondja az utolsó két ige vers, szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő. Nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Hadd legyen úgy, hogy ma senki ne menjen el úgy, hogy nem tudja, hogy ki az ő szabadítója. Hogy nem tudja, hogy van kihez menekülni. Adja meg ezt az Úr mindannyiunk számára. Most énekel az énekkar egy éneket, és utána Olá Tábit a szolgálatát kérjük.
Segítő, segítő. Az utóbbi jó pár hónapban több olyan könyvet olvastam keresztény nőktől, ahol ők bemutatták a saját élettörténetüket. És ezek a könyvek nagyon sokszor szóltak már hozzám, és többször olvastam, vagy említettem ezekből a könyvekből részleteket Ifin is. És ahogy egyre több könyv került a kezembe, egyre jobban rácsodálkoztam arra, hogy ezek a nők olyan nagy áldások voltak, és nem csak a közvetlen környezetük számára, hanem szinte mindenki számára, akivel csak egy pár beszédet folytattak. És felmerült bennem az a kérdés, hogy hát hogyan lehetséges ez? Hogy lehet az, hogy én még esetleg a közvetlen környezetem számára sem lehetek áldás? És úgy megfogalmazódott bennem az a vágy, hogy bárcsak negyedennyire is tudnák én áldás lenni. De nem tudtam, hogy hogyan. Aztán erre a kérdésemre, vágyamra egy pár hete kaptam egy személyes választ, amikor is utaztunk haza Ákosról, és útközben hazafelé beszélgettünk, én már elég fáradt voltam, és csak úgy bámultam ki az ablakon, és figyelmes lettem, hogy erről a témáról beszélgetnek, és még pedig arra lettem figyelmes, hogy azt mondta valaki, hogy azt értette meg, hogy ahhoz, hogy áldás legyen, először össze kell törnie. Ahhoz, hogy a felhő esőt adjon, először összetörik. Ahhoz, hogy a föld teremjen, először megszántják. Azt értettem meg, hogy ahhoz, hogy én áldás legyek, először alázatosnak kell lennem. És bevallom, hogy ezen a területen olyan gyenge vagyok, és mégpedig azért, mert amikor az én igazamról van szó, akkor olyan nehezen engedek, és belegondoltam abba is, hogy még akkor is, hogyha igazam van, olyan jó lenne sokszor hallgatni, de az egyszerűen néha, mintha nem tudnám visszafogni magam, és abban a pillanatban, ahogy kimondtam az én igazam, vagy kiharcoltam az igazam, tudom, hogy ez nem így kellett volna. És folyamatosan megbánom, de valahogy újra és újra beleesek ezekbe a dolgokba. És ahogy egyre többet foglalkoztatott ez a gondolat, eszembe jutott, hogy még nyáron olvastam valahol azt, hogy Pál négy dologra mutat rá a szeretettel kapcsolatban a korintusiakhoz írt levélben. És arra is rájöttem, hogy ha a szeretet szó helyére az alázatot helyezném be, akkor választ kapnánk arra, hogy hogyan lehetnék én áldás mások számára. Felszeretném olvasni ezt a négy dolgot. Az első, a szeretet, azaz az alázat, nem goromba, nem használ előszakos, kényszerű módszereket. A második, a szeretet nem keresi a maga hasznát, nem azon igyekszik, hogy elfogadják, viszont törekszik arra, hogy mondandóját átszűrje a jóság és a kedvesség szűrőjén. A harmadik, a szeretet nem gerjed haragra. Ha valakit szeretettel szembesítesz, ne háborodj fel azon, ha féle haragos választ kapsz. Ki vagy te, hogy ezt mondod nekem? A gyógyszer nem mindig finom, de használ. Az utolsó, a szeretet nem vezet nyilvántartást a rossz tettekről. Ha megbántanak, akkor nagyon fontos, hogy helyesen kezeld azt, és aztán hagyd magad mögött. Csak így tudsz majd másokat a saját javuk érdekében szembesíteni hibáikkal. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, és utána az Imányi Irén szolgálatát.
Thank you.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Zimány Irén vagyok. Férjemmel érkeztem Hajdúszoboszlóról. Férjem Sándornak, Kelemen Sándornak nagyon jó barátja, és hozzá is jöttünk, hogy őt is lássuk, és nagy örömmel jöttünk, hiszen még nem voltunk itt ebben a gyülekezetben. Néhány dolgot szeretnék elmondani, amit az Úr a szívemre helyezett. Először is azt, hogy férjem, ő 12 éve Parkinson beteg, és 4,5 évvel ezelőtt olyan súlyossá vált az állapota, hogy én óvodapedagógus vagyok, de a munkámat ott kellett hagyni, mert ápolásra szorult. Ő ekkor 4,5 évvel ezelőtt olyan súlyos beteg volt, hogy nem tudta magától sokszor, ha a gyógyszer nem hatott, és volt úgy, hogy 9 óra hossz alatt egyetlen percet hatott, annyit volt jó, és a többit mozdulatlanul ülte, akkor ő annyira gyenge volt, hogy még a kis ujját sem tudta megmozdítani, és ezt szó szerint tessenek érteni. Tehát teljesen bénán, mint egy kisgyermeket kipárnáztam a fotelba, gumit tettem alá, úszógumit, aminek a közepe lyukas, mert már felfekvése volt. Ilyen állapotban volt, amikor egy műtét s után az élete jobb lett. 2 elektródát ültettek az agyába, amiből mikroáramot kap az agy, és ő mai napig így működik. Ha ezt az áramot, ha a mellkasában levő készüléket kikapcsolják, akkor ő mozgásképtelen. Tehát őt így tartja az Úr. És van, mikor olyan az állapota, hogy tud beszélni, van úgy, hogy velem is napokig egy-két szót mond, vagy a szükségét, mert nem tud beszélni. Nem tud sokszor, még a kézzel egyáltalán nem ír, a géppel is sokszor nehezen. És az ő állapotán keresztül tanít Isten. És ezt szeretném elmondani, hogy hogyan. Először is azt, hogy Tábita, te ma este áldás voltál az én számomra, úgyhogy Isten már áldásként használt. És az én számomra a férjem az áldás, mert látom, ahogyan viseli a betegségét, amilyen türelemmel és alázatosan, amikor fiatal, úgymond fiatal ember még, és teljesen sokszor kiszolgáltatott, amikor nem tud enni egyedül, nem tud inni egyedül, nem tud vécére menni egyedül. És mindig szeretet és alázat van az Úr Jézus iránt benne. És megvallom, a műtéte után ott találkozott az Úr Jézussal közelebbről, olyan közelről megtapasztalta az ő szeretetét, mint azelőtt soha. Pedig már előtte közel 40 évig, 35-6, nem tudom, körülbelül annyi éven keresztül református lelkészként szolgált. És mégis ott szólt Isten hozzá, és olyan közel került, és megérezte az igazi szeretetét az Úr Jézusnak. És én ezt a szeretetet látom, és tanulom, és tapasztalom. Először mindig bosszantott szinte, amikor sírva fakadt, ha az Úr Jézusról beszélt. És aztán megértettem, hogy igen, nekem is sírni kellene, mert van idő, amikor szinte természetessé válik, és olyan szinte büszkén mondjuk ki, hogy meghalt értem a kereszten. De mit szenvedett ő a kereszten? És mit kellett neki kiállni? És nem természetes, hogy az élő Istennek az élő fia lejött a földre, és vállalta a szenvedést értem és helyettem. És ez csodálatos dolog, és ezt nem szabad elfelejtenünk. És valóban csak akkor tudjuk ezt átélni, ha megvan az élő kapcsolat Jézussal, ha olyan közel vagyunk hozzá, hogy megérezzük a Jézus érzését, és én ezt az érzést most tanulom. És tetszenek tudni, hogy mi Jézusnak az érzése? A fájdalom. Miért? Az elveszettekért. És ez kellene bennünk is lenni, ennek a fájdalomnak. Jézus könnyezett az elveszettekért, mikor látta, ugye Jeruzsálemet is könnyezett fölötte, és ő ma is könnyezik a világ fölött. Mi pedig olyan könnyen elfordulunk egy hajléktalantól, egy szegénytől, vagy akár a munkahelyen is, mert szégyeljük kimondani, hogy az úréi vagyunk. De az Úr azt kéri tőlünk, ő szenvedett helyettünk a kereszten. Mi nem tudunk szenvedni annyit, hogy esetleg a szomszédasszony kinevet meg, mert megvallom a hitemet. Nem tudunk annyit szenvedni, hogy valaki esetleg csúnyán beszél velünk, mert elmondjuk neki, hogy ide figyelj, ha nem fordulsz az Úr Jézushoz, ha nem leszel az övé, ha nem fogadod el, kárhozatba kerülsz. A kárhozat borzalmas hely, a pokol borzalmas hely, mi el sem tudjuk gondolni. A legnagyobb emberi szenvedés sem lehet ahhoz közelíteni, ami ott vár az emberekre. Én arra kérek mindenkit, és magamat is, hogy úgy lássuk az embereket, a kárhozatba menő embereket, mint akikre óriási fájdalom és szenvedés vár, és tegyünk meg mindent. Sokszor az szülők nem mernek szólni a gyermeküknek, mi Istenről sem, mert jaj, megharagszik a gyermek, és kinevet. Vagy a nagyszülő nem mer beszélni az unokával erről, mert akkor nem látogat meg többet, de beszélni kell. Még akkor is, ha nem látogat meg többet, mert majd egyszer eszébe jut, hogy mit is mondott nekem a nagymamám, ha olyan helyzetbe kerül. És én ezt tanulom most, hogy igenis fájjon. Fájjon nekem az, hogy körülöttem mennek az emberek a kárhozatba. És ha hallom, hogy az én falumban, Tiszanagyfaluban meghal valaki, most már mindig úgy tekintek, hogy vajon a kárhozatba ment, mert nem tettünk meg mindent, akik hiszünk, a hívők nem tettek meg mindent érte. Én azt kívánom a kedves testvéreknek, hogy úgy tessenek nézni a világra, átérezni a Jézus szenvedését, mert Jézus szenved amiatt, hogy kárhozatba mennek az emberek, és Istennek fáj. És mi azzal dicsőítsük a mi Urunkat, hogy merünk beszélni, merünk bizonyságot tenni róla, iskolában is, munkahelyen is, bárhol. Ha mi elmegyünk egy hivatalba a férjemmel, tetszenek tudni, amikor elvégzik az ügyünket, az ügyintéző, megkérdezi, hadd kérdezzek valamit, tetszik-e hinni Istenben? Ha most meghalna, hová menne, hová kerülne? Ez a következő kérdése. Aztán, ha látja, hogy szükség van rá, megkérdezi, röviden elmondhatom, hogy lehet üdvössége, hogy kerülhet a mennybe, hogy el ne kárhozzon. És látszik, hogy meglepődnek az emberek, de elfogadják. A legtöbben, még alig volt olyan ember, pedig nagyon sok embernek beszélt, alig volt ember, aki elutasította. És így kell nekünk is tenni. Nem baj, ha elutasítanak, de beszélnünk kell. Hallottuk délelőtt Sándor testvértől, ugye, hogy a hit hallásból van. A vérfolyásos asszony miért tudott olyan bizalommal menni Jézushoz, hogyha csak a ruhája szegélyét megérintem, akkor is megszabadulok. Azért, mert hallott róla, mert valaki neki hitelesen elmondta, hogy Jézus mit tett, és milyen csodára képes. Igen, csodára képes az Úr. Ezt megtapasztaltam, a történetet nem mondom el, csak annyit, hogy Tavaly júliusban megszülethetett az a drága kis unokám, aki magzatkorában halott volt, de akit az én kislányom nem engedett el, mert ostromolta az Istent, hogy Uram, azért adtad nekem ezt az igét, hiszem, hogy Isten a száraz csontot megeleveníti, hogy te megeleveníted az én kicsi halott babámat, az én halott magzatomat, mert hiszem, hogy te nem csak néhány hétre adta. És Isten megelevenítette, és egy csodálatos 6 hónapos kisunokám van. Ilyen a mi Istenünk. És merjünk hinni benne, merjünk örülni neki, hiszen a legnagyobb kincsünk nekünk van. Ami drága Úr Jézusunk, ettől nincs nagyobb kincs. Egyáltalán se földön, se menjen, se sehol. A legnagyobb kincs, királyi gyermekek vagyunk. Hát viselkedjünk úgy, mint a királyi gyermekekhez illik. És dicsérjük a mi királyunkat, a mi drága megváltunkat, és valóban legyen urunk, ahogy délelőtt hallottuk. Legyen urunk, akinek engedelmeskedünk. Ilyen engedelmes szíved kívánok.
Zenekar szolgálatát kérjük, és utána Zimányi József testvér szolgálatát.
Az ige, amelyből férjem szolgálni szeretne, Máté evangéliumából van, 25. rész, 14. versétől. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elé hívatta az ő szolgáit, és amelyel volt, átadá nékik. És ada az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kele. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta vala, kereskedik azokkal, és szerze más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 vala, az is más 2 nyere. Aki pedig az 1 kapta vala, elmenvén elássa azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta vala, hozza más 5 talentumot mondván, Uram, 5 talentumot adtál vala nékem, ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig monda néki, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta vala, monda, Uram, 2 talentumot adtál volt nékem, ímé más 2 talentumot nyertem azokon. Monda néki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta vala, monda, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, ímé megvan, ami a tied. Az ő ura pedig felelvén mondané ki, gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyerességgel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Jó hosszú volt ez a textus, ugye? Nagyon hosszú lesz a beszéd. Nem lesz hosszú. 15-re egyeztem meg a tiszteletessel. Nézem az órát, úgyhogy megpróbálok 15% belül maradni. Mert én nem bizonyságot teszek, hanem ugye pap vagyok, predikálni akarok, hát így mondom. Mert épp ez, úgy van ez, mint az ember, aki útra akarván kelni. Hát az Úr Jézus elment útra kelt. És mit csinál? Szóval mit csinál mostan? Hát építi az üdvösségünket, mert nem tétlenkedik, nem alszik, nem lustálkodik. Ő dolgozik. Az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom. Olyan mit csinál? Sérzite az üdvösségünket. Prima lesz. Elvizsgálta az ő szolgáit, mielőtt elment. Elvizsgálta ezt a szatmár németi gyülekezet. Előhívta. Titeket is előhívott akkor, amikor ő elment, akkor titeket is előhívott, meg engem is. Mindenki az egyházat hívta. És az egyháznak szétozott, amilyen volt. Ez olyan csodálatos gondolat, ugye? Az Úr Jézus szétozott, amilyen volt. Ez volt rá jellemző. Itt hagyta ránk hagyta az alázatát, szeretetét, a hitét, és nem csak a gyógyító erejét, nem csak a csodaterő hatalmát. Azt is ránk hagyta. Az egyházban benne van. Az egyházban minden benne van. Mindent ránk hagyott. Nem élünk vele, lusták, gonoszak vagyunk.
Tehát
azért nem élünk vele, mert lusták és gonoszak vagyunk.
Elhújt az alázatát. Ki akar alázatos lenni? Senki nem akar alázatos lenni.
Tehát ki akar alázatos lenni? Senki nem akar alázatos lenni.
Ránk a gyalázatát.
Ránk hagyta a gyalázatát.
Ki akar kivenni oda a táboron kívül, hordozni a gyalázatát?
Ki akar kimenni a táboron kívül, hordozni az ő gyalázatát?
Senki.
Senki.
Mindenki uralkodni akar. Mindenki uralkodni akar.
Tehát mindenki uralkodni akar. Nem gyalázatát hordozni.
Ránk hagyta a hűségét. Tisztaságát, az erkölcsi tisztaságát, mindent itt adott nekünk, hogy éljünk vele, hogy éljünk vele, hogy köztünk legyen az erkölcsi tisztaság, hogy köztünk legyen a hűség, a szeretet, a kedvesség. Szóval mindent itt adott nekünk,
mindent itt hagyott az Úr nekünk.
Mindent vesz, mindent zsebre teszünk. Ez jellemző, az ránk zsebre tenni, elbújja, ellopni, ő pedig szétosztott mindent. Ez itt a szolgáit, három szolgája volt.
Tehát előhívta a három szolgáját, mikor megjött?
Ő elment.
Illetve mikor elment?
És akkor kiosztotta a talentumokat. Látta, hogy ügyes fickó ennek azok egy talentumot. Ez is ügyes, de nem olyan tapeset. Kettőt azok. Ah, ez egy régi szolgám, vagy nem tudom. Egyel is meg fog elbírkózni, Szétosztott a talentumokat. Na, aztán elment. És sokáig oda volt. Ugye sokáig oda volt.
Ugye? Sokáig oda van az Úr Jézus. Elment, és sokáig oda van.
Visszajön, hogy énekeltük.
De visszajön, ahogy énekeltük.
És most jön az első mondani valóm. Tessék, üzenet. Azt mondja, hogy elé hivatál az ő szolgáit. Ki voltak azok? Akinek öt talentuma volt, mondjátok utána. Kit hívott még? Akinek? És akinek? Szolgálja volt az egyes is. Az, szolgálja volt. És ez a szolga hova került a legvégén? Hova került ez a szolga? Mondjátok, nyugodtan mondjátok. Hova
tehát
került?
Az egy talentumos szolga hova került? Mondjátok.
A végén. Tessék?
Külső sötétségbe, igen.
Az micsoda? Kározott. Na, ne beszéljünk félre, ez a kározat. Testvérek, szolgálja volt, és mégis elkározott. Hívő baptista volt, és elkározott. Hívő református pap volt, és elkározott. Hogy? Elásta. Tárlantomot elásta. Amint drága véren szeretett, és olyan szeretettel adta, az elásta.
Tehát amit az Úr Jézus drága véren szerzett, és olyan szeretettel adta, ez az egy talentumos szolga elásta.
Mert gonosz volt a szíve. És lusta volt. Lusta volt. Gonosz és lusta. Gonosz és elszolga. Tessék, a hívő emberek elkározhatnak? Én nem osztozok senkivel, nem bizatkozok senkivel. Vallom, hogy akárki elkározhat. Nincs bebiztosítva senki se. Aki vagy, be vagy biztosítva, az már aggódok miatta. Félelemmel rettegése, vigyétek végig egy üdvösségeteket. Ezt elfogadom. Ezt diktálja józan, nézd meg a kereszén logika. Bírom azokat a nagy teológus tudású embereket, akik nem is teológusok, csak azt hiszik magukról, ők már be vannak biztosítva. Hol van megírva? Saul be volt biztosítva? Saul király. Isten választotja. Na, menjünk tovább. Szóval elásta. Mit jelent elásni? Megmondom magyarul. Töltekezni. Ez az elásás. Töltekezzünk. Valaki egy életen át töltekezik. De senkit még nem töltött fel, csak maga töltekedik. Ő még senkit nem töltött fel. Ő nem ment, nem hajott le egy piszkos, büdös emberhez, és nem emelte fel. Finnyás volt hozzá az ujja. Ő még nem csalogott meg egy koszos arcú cigány gyereket. Mert dragált neki, hogy megcsalogolja. Ő nem adott még senkinek semmit se. Ő csak töltekedett. Isten aluljon téged ettől a töltekező élettől. Egy amerikai baptista lelkész, Rick Warren, aki a céltudatos gyülekezet írta.
Tehát Rick Warren, ismerik a testvérek, a céltudatos gyülekezetet ő írta.
És ő írta, hogy Amerikában csinált felmérést csináltak, és akkor legfeljebb, a legjobb gyülekezetekben, gyülekezet fel nem dolgozik.
Tehát a legjobb?
A legjobb amerikai baptista gyülekezetek.
A legjobb amerikai baptista gyülekezetnek is legfeljebb a fele dolgozik.
Viszont hozzá, akkor mi lesz a másik felével? Az ige szerint, most az, mi lesz a másik felével? Elkáhozik. Ez félelmetes. Nem akarom elhinni, de ha hívember vagyok, akkor az igének igazat kell adni. Mert ha Rick Warren igazat írt, akkor ez van. Na, én nem tudom, itt nem járt Rick Warren, ugye? Itt lehet, hogy mindenki dolgozik. Testvérek, most egy nagyon csépelt szöveget fogok mondani. Ismerd fel a lelki ajándékaidat. Csak abban különbözik ez az elcsépelt ismételgetést, hogy ezt most komolyan mondom. És mindenki írja fel a Bibliájába. Nyugodtan bejött a Bibliába. Nem fogsz elkárhozni, bejött a Bibliába. Hogy milyen lelki ajándékod van. És aztán imába beszélnek Istennel, hogy mit csináljak vele. Meg jól csináltam. Jó. Testvérek, Én alapítottam egy társaságot, egy missziói társaságot, és bele Magyarországon is azt mondtam akkor az embereknek, hogy mindenki tagja lehetne, mindenki, mert ő nem kötelezi el magát. Jó. Csak egy dolgot kérek tőletek, a társaság. Az lett tagja, aki egy héten egyszer öt percet ad az Úrnak úgy, hogy imádkozza, megkérdezi az Urat, hogy mit cselekedjek itt a helyi gyülekezetemben, és a közös összefogásban az evangélium előrehaladásáért. Hát nem nagy dolog öt percet adni, és izgalmas kérdés feltenni az Istennek. Érthető?
Tehát érthető volt, amit mondott?
És testvérek, én magam megdöbbentem rajta, hogy én annyi ötletem támadt. És azóta egész messzire lesekedünk. Azóta egészen nagy dolgot látunk. Isten hegyeket emelt elévünk. Szóval, nem töltöm ezzel az időt, csak mondom, hogy rengeteg jó dolog származott. Mert mindenkinek van lelki ajándéka, de ezt lelki ajándékot összeadjuk. Összekötjük egymással, összekötjük. Akkor jön a csoda. Hát egy példa, nem mondok példát, mert időben már nem mondok rá példát, de higgyétek el, hogy ha te tudsz beszélni, már tud énekelni, ha annak van egy szép lakása, meghívtok egy szegényt a házatokba, valakinek van pénz, és megeteti, és ott vagytok vele, és adtok neki egy jót, érted? Összekötni a lelki ajándékot, összekötni. És vigyétek az evangéliumot az utcára. Na és akkor ez volt első akartam mondani azt, hogy amilyen volt szétosztotta, a másik pedig az, hogy egy talentum szól. Elásta, mert azt mondta, hogy ez mit mondott nekünk? Kereskedjetek, mi megjövök. Azt mondta Jézus, figyelj csak, El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál. És én megjövő nyereséggel kaptam volna vissza, az enyém. Nem a tiéd, nem a tiéd, az övé. Mi van nálad? Az övé van nálad. Az övét kell megsokosítanod. Nem kér az Isten tőled semmit se, én tőlem se. A magáért kéri, ami neked adott. És ő nyereséggel akarja visszakapni. Ő nyerni akar rajta. Nyerni akar a hiteden. Ő másokat is meg akar menteni. Másokat is meg akar menteni. Ő nyerni akar, másokat is meg akar menteni. Értitek, amit mondok? Másokat is meg akar menteni. Ha ébredő gyülekezet lesz, vagy lesz, akkor nem sokára toljátok a falakat széljel. De ha töltekeztek, akkor csak töltekezzetek. Bocsánat. Mondok. Akkor nem lesz semmi se. A gyülekezet, amely nem expanzik, nem missziózik, nem ivott a Jézus fájdalmának a könnycsepéből, az lassan elsorvad. Egymásnak esnek a hívők, aztán kigyírják egymást a gyülekezetből. És ez következik. Ha nem mész máshova, majd itt belül az Isten az ellenséget, majd figyeled, másik testét figyeled, az figyeled téged, az akkor majd összeugrottok. Mert nem akartál menni szolgálni, mert elástad a talentumodat. És de azzal fejezem be, jól vagyok, jó is hű szolgálom. Kevesen voltál, hű, sokra viszlelkezdem. Menj be, a körülmény. Hát én így akarok elmenni, ne, hogy jó is jó hű szolgálom. Milyen azok vagytok, jó és hű szolgák vagytok. Ugye?
Nem hát mindnyájan azok vagytok, ugye? Jó és hű szolgák.
Ugye? Kedves húvósok, ugye azok vagytok? Azok vagytok. Azok vagytok, azok vagytok, azok vagytok, azok vagytok. És akkor micsoda öröm lesz, befejezed a földéletet, és akkor mondja neked a mennyei szózat az Úr, gyere Urad örömébe. Hát ezt kívánom neked, jó legyen neked, menj be Urad örömébe. Köszönöm szépen.
Két éneket szeretnénk elénekelni. Az elsőt akkor énekeltük mindig, illetve jobban én, mert ő nem tudott, mikor olyan nagy beteg volt, nem tudott mozogni. Volt, mikor napokig csak mindig annyit mondott nekem, dicsérd az Urat. Ő nem tudott beszélni, ő nem tudott még igét olvasni sem, mert nem volt ereje, én olvastam, de ezt nap mint nap hallottam, dicsérd az Urat. Nem azt hallottam, hogy itt vagyok fiatalon, nem tudok mozdulni, én szolgáltam az Urat, ennyit, annyit, nem azt hallottam, dicsérd az Urat. És ezt az éneket nagyon sokszor énekeltem akkor. Istenem, terveid olyan nagyok, betöltik az életem. Én csak egy porszemnyi ember vagyok, nélküled nem élhetek. A szívem telve dicséreteddel, én benned bízom, én Istenem, te támogatod. Az én sorsomat, én benned bízom, én Istenem. A másik éneket pedig akkor hallottuk, amikor elmentünk egy börtönbe, és a rabok énekelték. Kupa, talán ők is írták, ebben nem vagyok biztos. Azt mondja a férjem, hogy talán a Váci börtönben írták, és mi úgy hallottuk, az a sok férfi, aki ott volt, szívből énekelte a kupatetőkkel, a ritmus dobolta hozzá. Ezt az éneket, ezt a nagyon szép éneket énekelték. Golgotán lásd a szent, sebe vérzik sajog, két szeméből a fájdalom ír. Jézus Krisztus az Úr, halld meg én értem, Úr, elvéve mind a bűnt, mind a kint. Nem felejthetem el, hol is állt a kereszt, ott a föld és a mennyek határán. Megvégült már velünk, teremtő Istenünk, egy szülött szent fia vére árán. Hallgass csak én nekem, hisz tőled kérdezem, mire vársz, miért kisel titóvázol? Isteni adomány, kiomlott drága vér, mondd, mit ér, értem, mit adhatol. Fényt és ég csillagot, ő az Úr alkotott, rét füvét és az erdő virágát. Hangja hívó jövel, és ne hagyd soha el, benne békét és üdvöt találsz. Add, Uram, értenem, milyen mély szeretet küldött téged hozzám le a földre. Vész vihar közepet, kezed bíztom vezet, míg elérem hazám fönn a mennyben. Nem felejthetem el, hol is állt a kereszt, ott a föld és a mennyek határán. Megbékélt már velünk, teremtő Istenünk, egy szülött szent fia vére árán.
Nagyon szépen köszönjük a szolgálatokat, az Úré legyen a dicsőség minden szolgálatért, és kívánjuk a testvéreknek, hogy ott, ahol vannak, áldja meg az Úr a testvéreket, a munkájukat, és kísérje őket az ő szeretete által. Szeretettel köszöntjük Kelemen Sándor testvérünket is, és köszönjük szépen a szolgálatot, és ha visszamegy oda, ahol szolgálatát végzi, kívánjuk azt, hogy az Úr áldja meg testvérünket és egész családját, és kísérje őket az ő áldásaival.
Thank you.
Kedves testvérem, drága gyülekezet, Isten szent igéből olvasok, hogy amint írva található Mózes első könyvéből, az első fejezetből, illetve a második fejezetből egy-egy igeverset. Mózes első könyvében, az első fejezetben a 27. verset, a második fejezetben pedig a 18. verset. A megnevezett helyeken Isten szent igéjét a következőképpen találjuk. Mózes első könyve, első fejezet 27, második fejezet 17. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, és Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyá teremti őket. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. Amen. Az Úr áldja meg az igéjét, tessenek helyet foglalni, és kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát.
Szegnyen az ajkunk örömének, a nagy Istennek, kiheted földet mindent alkotod, véget tervezted, mert egyedül volt az ember,
gazdagon meghajta
őt, nem jó néki elhagyatva, szerzett néki segítő.
Szolgálatok is. Kedves testvéreim, a Mózes első könyvéből olvastam fel ezt a két igeverset, ma estéli igénk is az egyik, és hát valószínű, hogy nem sikerül mindenről beszélnem, mert azért ezek nagy témák, már a házasság, amiről külön lehet beszélni, de ha majd Varga Anikó meg Varga György eljönnek, akkor gondolom, hogy ezen a téren is sok hasznos dolgokat a testvérek fognak hallani. Nálunk is voltak, és még mások is, és nagyon jók az ők szolgálataik. Én ma este inkább az emberről szeretnék beszélni, a mindenkori emberről, rólunk, azokról, akik eljöttünk a Jóisten házában, közelebbről vagy távolabbról, hogy találkozzunk ővele, mert minden ilyen alkalom Isten tisztelet, egy találkozás Jézus Krisztussal, és hiszem, hogy ezzel a céllal jöttünk el. Mert úgy, ahogy már délelőtt is említettem, nem annyira jelenléten van a hangsúly egy-egy ilyen alkalomban, hanem a találkozáson. Régebb a párgyűléseken a jelenléten volt a hangsúly. Nem számított, ha valaki alszik, csak legyen jelen. De itt fontos a jelenlét mellett az is, hogy találkozunk vele. Eszembe jutott abban a templomban, amivel jártam, Vásárhelytől egy néhány kilométerre, egészen kiskoromban egy katolikus templom volt, és plébános úr szokta mondogatni azt, hogy hát, azt mondja, olyan fáj a szíve, hogy jönnek az emberek a templomba, meg kérdezték tőle, hogy jönnek. Mondta, hogy jönnek. Azzal felével nincsen baj. Hát még felével van a baj, tettük fel a kérdést. Azzal felével mondta, hogy némelyek azt mondja, alusznak. De azt mondja, nem is ez a nagyobbik baj, hanem a nagyobbik baj az, hogy horkolnak. És zavarják az Isten, a misét, ugye, mert ott náluk mise van. Hát itt hiszem, hogy ilyen dolog nem áll fent, igaz, testvéreim, hogy valaki elaludjon, vagy talán ilyen módon zavar az Isten tiszteletet. De azért a lelki alvás könnyen előfordulhat az ember életében, hogy hallgatja az igét, és egyik fülén bemegy, a másikon kijön, de az Úr segítsenek, hogy legyünk jó ige hallgatók, akik nem csak meghallgatjuk, még nem is csak egyetértünk vele, hanem mindazt, amit hallunk, azt majd cselekedni is fogjuk. Az Úr adjon nekünk ehhez erőt, adjon hitet, adjon kitartást, és mindazt, amire szükségünk van. Testvéreim, az ember rendeltetéséről szeretnék tehát én néhány szót szólni, hogy mi a mi rendeltetésünk, a mindenkori embernek a célja ezen a földön. Hát nagyon sokféleképpen ugye a tudományok, talán a legtöbb tudomány az emberrel foglalkozik. És minden tudomány az embernek egy-egy területét veszi nagyító alá, és azt próbálja magyarázni, de ezért soha az embert nem ismerik meg. Mert valójában a Szentírás az, amely bemutatja nekünk az embert, és bemutatja azt, hogy kicsoda valóban az ember. Honnan ered, és merre tart. milyen rendeltetése van. Én három dolgot akarok ebből a felolvasott igényből kiemelni, az embernek az eredetéről, a természetéről és az embernek a céljáról. Mind a három igen fontos. Fontos, hogy honnan eredünk, fontos, hogy milyen a természetünk, de nagyon fontos az is, hogy milyen céllal. Testvéreim, ha nagyon röviden kell mondanom, akkor azt kell mondanom, hogy Isten két célra teremtette az embert. Arra, hogy uralkodjon lefele, és dicsőítsen felfele. De csak akkor tudja tenni az elsőt, hogyha a másodikat gyakorolja. Mert Isten úgy teremtette meg az embert, hogy két világ határára teremtette. A látható világ és a láthatatlan világ határára teremtette. Nézzük meg az első tehát. Mit is jelent az, hogy Isten teremtette az embert? Azt jelenti, testvéreim, hogy itt egy olyan szó van, amit héberül mondanak, hogy bárá, amit nagyon ritkán fordul elő a Bibliában, és mindig Istennel kapcsolatos. A világot is Isten teremtette, és ott is ez a szó van, az állatokat és az embert. És már ez is ugye mutatja nekünk azt, hogy az ember egészen mást. Mert ez a szó azt is jelenti, hogy vadonatúj, amikor Isten teremtett ezek a dolgokat. Hogy korábban ilyet nem teremtett, még hasonlót sem. Van a másik szó, az ászá, az amikor már valamiből már az ember, ezt az ember is tudja tenni valamilyen szinten, alkot, ugye? Formál. De a teremtés az kimondottan egy olyan tulajdonság, amit az egyedül az Istennek a tulajdonsága. Egyedül ő tud a semmiből teremteni. Az ember nem tud. Az ember mindig a meglévéből valamit készít, alkot, ami lehet szép és csodálatos a maga helyén és nemében, de semmiképpen nem egyenlő azzal, amit az Isten cselekszik. Testvéreim, tehát egy hitbeli nyilatkozat ez, hitbeli meggyőződés kell legyen az, ami részünkről, hogy Isten teremtett bennünket. Jó lenne, hogy ma este ne csak egy hitvallás legyen. Hogy így tanultuk, így hallottuk, ezt így illik, nemrég mondta nekem valaki, Sándor test, ezt így illik mondani, hogy Isten teremtett bennünket, akkor nyilván így fogom mondani, hanem teljes meggyőződésből kellene mondanunk, hogy teljes valóság ez, hogy Isten teremtett bennünket. Mert ebben benne van a hit, benne van a bizalom, benne van az, hogy Isten formált olyaná bennünket, amilyenek vagyunk. És akkor már meg is érkeztünk oda, hogy nagyon sok embernek itt van a problémája. Nem tudja elfogadni önmagát, nem tudja elfogadni az állapotát, nem tudja elfogadni azt, hogy miért ilyen, amilyen. Testvéreim, jó lenne ma este, ezt nagyon komolyan vennénk a szívünkben, vésnénk, ha tetszik, hogy Isten teremtett bennünket, és ő jobban tudja, hogy miért tette ezt. Ő egy céllal teremtett bennünket ilyenek, amilyenek vagyunk, és Isten ezt a célt, ezt a tervet akarja általunk megvalósítani. Az Úr segítse meg, hogy az ő munkáját ne kísléltessük. Mert hogy nem tudjuk megakadályozni, az biztos. De hogy tudjuk Isten munkáját kísléltetni, az is biztos. És az Úr segítse meg bennünket, hogy ne is kísléltessük. Testvéreim, amikor Isten az ember teremtette, akkor nagyon szépen leírja az ige. Nagyon csodálatos, sokszor gondolkoztam ezen, hogy a Biblia beszél arról, hogy Isten megteremtette ezt a világot. És mit tett? Annyit tett, hogy legyen. És lett. Igaz? Nem olvassuk, hogy kétszer-háromszor kellett, hogy Isten mondja ezt, hanem utána olvassuk azon, hogy lett. De amikor az embert teremtette, az egészen más. Itt azt olvassuk, hogy formálta. Először is megbeszélték egymás között, ugye, Szent Háromság. Teremtsünk embert a magunk képmására és hasonlatosságunkra. Utána megformálta, tehát nem csak szavával teremtett bennünket, hanem kezével formált bennünket. Aztán olvassuk azt is, hogy utána Isten gondot visel, figyeli, és ma esti témánk is ez is többek között, az embert, és észreveszi, hogy egyedül van, és észreveszi, hogy valami nem jó, szükség van egy segítőtársa, hozzáélőre, és ez is nagyon fontos, nem akármilyenre, hanem olyant, amilyent ő ad, mert ő tudja, ki a hozzáélőnk, társunk lehet nekünk. Igaz? Isten teszi ezeket. De tudnunk kell, testvéreim, azt is, hogy amikor Isten képére és hasonlóságára olvasjuk az igét, az nem azt jelenti, hogy akkor Isten ilyen, mint mi az ember. Mert Jézus Krisztus mondja a János evangéliumában a samári asszonynak, az Isten lélek, és akik imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják az atyát. Tehát nem lehet Isten kiábrázolni. Tehát itt nem arról van szó, hogy fizikailag, mert ő lélek lenne ilyen. Nem erről van szó, hanem ez az Isten képűség, hasonlatosság, ez egészen más, testvéreim. És mindjárt meglátjuk, hogy mi. Itt ez a szó van, ami nagyon fontos szó, a celem. Mi is ez a celem? Ez a celem, ez egy állókép, szobor adott esetben. Egy-egy uralkodó, akinek volt egy birodalma, a határba, ahol volt a birodalmának a határa, felállított ilyen képeket, tetszik, szoborokat, amelyek azt igazolták, amikor jött valaki idegen, hogy ez annak az uralkodónak a felség területe. Itt ő uralkodik. Itt az ő hatalma van. Ez jelentette, hogy az ő tulajdona, ez jelentette azt, hogy az oltalma alatt van az a terület, vagy azok az emberek, és jelentette azt is, hogy Isten megvédi, vagyis az az uralkodó megvédi azokat, akik ott élnek. És testvéreim, ez a mi feladatunk is, küldetésünk is, hogy Isten képviseljük ezen a földön. Hogy Isten képviseljük. Mert Isten így teremtett bennünket, hogy mi legyünk az ő képviselői. Amikor Izrael népe királyt kíván, akkor azt mondja Sámuel, hogy Istennek, Sámuelnek, hogy ez már régóta gond, hogy úgy olyan akar lenni, mint a többi nép. Az Isten népének egyébként ez a nagy kísértése, hogy olyan akar lenni, mint a többi nép. Márpedig az Isten népe, szent nép, azt jelenti pontosan, hogy elkülönített nép. Isten számára félretett nép. De minden esetre, ha akarnak, hogy neki is legyen királyuk, akkor azt mondja Isten Sámuelnek, hogy adok én királyt, de az lesz az igazi király, és akkor lesz jó király, akit adok, ha a király azt fogja tenni, amit én mondok neki. Mert a király is egy akaratos ember, saját akaratát akarja véghez vinni, és az nem lesz jó népnek. Az lesz jó népnek, amit én akarok a népnek. És akkor a király lesz a közvetítő. Én megmondom a királynak, hogy mit tegyen, és a király pedig majd képvisel, illetve megmondja a népnek, hogy mit kell tenni. Testvéreim, ez a mi feladatunk is. Ez a mi küldetésünk is. Hogy Isten teremményeként legyünk olyan emberek, akikkel Isten szót érthet, ha tetszik. Elmondhatja, hogy milyen terve van, milyen célja van ezzel a világgal és az emberekkel. És ezt kell nekünk képviselnünk. De ahhoz, testvéreim, hogy ezt tudjuk képviselni, szükséges, hogy legyünk vele kapcsolatban. Az egész Bibliának a lényege a kapcsolat. Ha két parancsolatot vesszük, amit összefoglalt az akkori 649 tilalmat, parancsolatot, ennyire osztották fel a zsidók a 10 parancsolatot, akkor ebben a kettőben foglalt össze, írjuk is a Máté 22:37-40-ben, hogy szeresd azért az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát e két parancsolatban függ össze az egész törvény és a proféták. Nekünk ezt a kettőt kell nagyon komolyan vennünk. Először az Istent szeretni, tisztelni, szolgálni, imádni, és a másik ember fele pedig lenni, és nyilván őt is szeretni. Tehát, testvéreim, ez jelenti a mi számunkra tehát azt, hogy az ember az Istennek a tulajdona. Az ő oltalma alatt áll, küldetése van, Istent képviselnünk kell, és fontos az, hogy tudjuk, hogy mi az ő akarata. Testvéreim, megtudjuk tehát azt is ebből a felolvasott igényből, meg a többiekből is, amik ott vannak, hogy Isten úgy teremtette meg a világ, az embert, hogy a két világ határára teremtette. A látható világ határára és a láthatatlan világ határára. Köze van neki a látható világhoz is, mert hasonlít bizonyos tekintetben, bizonyos szempontból a emlősökre, az állatokra, vannak közös vonások, de nem állat, és nem fejlődött ki az állatból az ember, hanem teljesen új teremtés az Istennek, de mégis közel van a földi dolgokhoz, közel van ahhoz, ami bennünket körülvesz, de ugyanakkor, testvéreim, az egyetlen teremménye Istennek, amely kapcsolatban lehet ő vele. És ez az, ami őt emberré teszi. És ezért mondtam, hogy a láthatatlan világ határára, mert kapcsolatban kerülhetünk az élő Istennel. És ez az embernek a méltósága, ez az embernek a küldetése, feladata, célja, testvéreim. Nem az, hogy van értelme, mert valamilyen értelme van az állatnak is. Nem az, hogy vannak dolgok, amelyek bennünket különbítesznek. Nem. Az egyedüli dolog, ami bennünket különbítesz, az Istennel való kapcsolat elsősorban, testvéreim. Az, hogy vele lehetünk közösségben, mert ha nem, és látunk erre példákat, akkor az ember az állatnál is mélyebbre süllyed, igaz? Mert ha gondolunk arra, testvéreim, hogy az állatvilágban nincsen olyan, hogy az azonos neműek párosuljanak, és az embereknél mégis van, akkor azt kell mondanunk, hogy mélyebben van, mint az állat, és démoni dolgokat tesz, amikor ilyesmiket tesz. Tehát nem is állati dolgokat tesz, hanem annál mélyebbeket. Az állatnak ugye nem kell megparancsolni, legyen állat. A kutyának nem kell megparancsolni, legyen kutya. De az embernek meg kell. Mert az ember az egyedüli lény, aki felelős és döntést hozhat. És ezt a döntést vagy jól hozza meg, vagy rosszul. De mind a két döntésnek van következménye. Testvéreim, jó, ha látjuk ezt. Aztán a második fontos dolog, amit itt az igében látok, és fontos igazság az, hogy a föld porából formáltatott tehát. Azt jelenti, hogy szorosan összefügg a többi teremménnyel. Így lett az ember élő lényeké, hogy Isten belé lehelt az ő leheletét. És ezzel, testvéreim, egészen más lett, mint a többi teremményem. Ugye, nem az értelme, mondottam, hanem egyedül ez az isteni lehelet, ami különbé tesz bennünket. Mert Isten tehát önmagával közösségre és kapcsolatra teremtette az embert. Mert Isten belevonja az ő tervében, az ő akaratában az embert, és az ember megértheti, hogy mi az Istennek a célja velünk. És az ember egy felelős lény. Isten nem vonja kérdőre az állatot, de kérdőre vonja Ádámot és Évát. És azt kérdezi, hogy hol vagytok? Hol vagy? Miért? Azért, mert nem voltak ott, ahol lenni kellett. Mert nem voltak az Isten jelenlétében. Mert elszakadtak Istentől. Igaz? És válaszolnia kellett. Az, hogy valaki nem válaszol, Isten megszólítja őt, az is egy válasz. És Isten sajnos, hogy ezt számon fogja kérni az embert, testvéreim. Hadd mondjam egy példát. Nagyon szerettem régebb is, és mai napig is a rádiót. Gyerekkoromban nagyon szívesen hallgattam, és utána is, amikor megtudtam, hogy van Magyar Evangéliumi Rádió, az időben, amikor megtértem, hát az nekem egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, és nagyon örültem neki. Emlékszem arra, hogy mindig be volt állítva 49. rövid hullámra, vagy 41-esre, és akkor este siettem haza, akárhol voltam, mert meg akartam hallgatni a Biblia tanulmányozást, meg akartam hallgatni különböző adásokat. Nagyon sokat épültem azok által. És mai napig is az egyik kedvenc foglalkozásom az pont a rádió. Lehet, hogy már idejét múlt, de azért mégis kedves emlék fűződik hozzá. Testvéreim, mitől rádió? Vannak ilyen rádiók, vannak olyan rádiók, vannak ugye, testvéreim, vagy voltak olyan rádiók, amiket abban az időben nagyon nehezen lehetett beszerezni, voltak egészen egyszerűek, amelyek kinézetre nem voltak valami nagy dolgok. És mégis, testvéreim, a rádiót, ami igazán rádióvá tette, az, hogy lehetett hallgatni valamilyen adást azon a rádió. Igaz, lehetőleg építőt. És az az adás hol hangzott el? Testvéreim, hát a rádióban hallottuk mi azt az adást, de azt valahol kellett közvetíteni, igaz? És a rádió csak befogta hullámokat, és továbbadta, közvetítette az illető adást. Testvéreim, nekünk keresztény hív embereknek, és ez lenne egy fontos feladatunk, hogy mi is vételre álljunk, hogy hallgassuk meg az Isten hangját, halljuk meg az ő szavát, és mindazt, amit hallunk, azt adjuk tovább az embereknek. De hát ne önmagunkat adjuk, ne az olvasmányainkat, amit legutóbb olvastunk, még csak nem is csak a tapasztalatainkat adjuk, hanem azt az adást adjuk, amit az Isten akar üzenni a másik ember számára. Elsősorban a mi számunkra, és utána a másik ember számára. Szoktam mondani, testvéreim, azt otthon is, hogy elmegyünk beteget látogatni, hát mondhatnám azt, hogy mindenki meg tudja tenni. Még sincs ez így, mert nem mindenki megy el beteget látogatni, de azért elmennek. Aztán mindenki vihet egy igeverset, vagy a szívében, vagy a fejében, vagy a Bibliájában. Igaz? És hasznos és jó dolog. De olyan igeverset, testvéreim, amire ott szükség van, azt nem akárki tudja vinni. Ott van egy gyászoló család. Mindenki tud egy néhány szót mondani, igaz? Hogy így vagy úgy, próbálja az ember vigasztaló szavakat mondani, mert vigasztalni mi nem tudunk, csak vigasztaló szavakat legjobb esetben is mondani. De érezzük, amikor ezt mondjuk, vagy tesszük, hogy valahogy mégis ez kevés. Ide valami másra volna szükség. És ilyenkor szoktam mondani, testvéreim, igen, ide az lenne szükség, amire azt mondja a Példabeszélek könyve, az Istenek igéje, hogy mint aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Na de honnan tudod, kedves testvérem, honnan tudom én, hogy mi a helyén mondott ige? Nem egyszerű kérdés ez. Különösen, akik mi igét hirdetünk, szolgálunk, nem egyszerű kérdés az, hogy milyen igét hirdetünk. Hogy még milyen igét választunk, igaz? Nem egyszerű kérdés. Honnan tudhatjuk ezt? Csak honnan, testvéreim, hogy el kell kérnünk az Úrtól. Hogy vele kell legyünk kapcsolatban, vele kell legyünk közösségben. És ha közösségben vagyunk vele, akkor van mit adjunk az embereknek. És tudjátok, hogy milyen sokan vannak, akik várnak. Várnak egy jó szót. Várnak egy bátorítást. Várnak egy lehajlást. Várnak egy mosolyt. Várnak egy simogatást. És ha nem veszük észre ezeket, vagy észre veszük, de elmegyünk mellettük, és nem adjuk meg, amire szükségük van, akkor hallottuk a bizonságtevésben, hogy azt fogja mondani az Úr utolsó napon, hogy gonosz szolga. Mert nem tetted, amit tenned kellett, hanem magadra költötted a javakat, vagy te élvezted csak, a te lelked duskált különböző dolgokban, de nem tetted. Hát eszembe jutott, amikor a testvérünk szolgált, az is, hogy ez a gazdag ember a gazdag és Lázár töltetében mi rosszat tett, testvéreim? Értek? Magunk között vagyunk. Mi rosszat tett ez az ember? Bántott azt a koldus Lázárt? Belerugott? Hívta a csendőröket? Nem, testvéreim. Igaz, hogy nem? Hanem mit csinált? Duskált. De miből duskált, testvéreim? Hát az, ami az övé volt. Hát nem olvassuk azt, hogy az, amit ő felhasznált, az elvette volna valakitől, hanem a sajátját, nem? Hát testvéreim, mi nem ezt tesszük? A saját életünket, a saját egészségünket, a saját örömünket, a saját pénzünket. Úgy, ahogy mi gondoljuk, tesszük, vesszük, cselekszük, tervezünk, testvéreim. Nem így van. Ehhez némelykor kérjük az Istennek az erejét és hatalmát, hogy mindazt, amit tervezünk, megvalósítsuk. Értitek? Ezért olyan fontos, hogy legyünk vele közösségben. Ezért olyan fontos, hogy elkérjük az Úrtól, hogy Uram, mondta Saulusot a damaszkuszi úton, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit akarsz? Tehát Úr, Jézus Krisztus nem csak király, nem csak megváltó, nem csak szabadító, üdvözítő, csodatevő, tanító, hanem Úr, és ott van benne az is, hogy őt mondja meg azt, hogy adott helyzetben, adott esetben mi az, amit tennem kell. Testvéreim, a rádió akkor tölti be a küldetését, ha megszólal benne az adás. Van, amikor zavarják, van, amikor különböző dolgok történnek. A mi életünk ilyen vagy olyan, látjuk, testvéreim, vannak, akik nagyon sok mindenen keresztül mentek. Vannak itt közöttünk fiatalok, gyerekek, egészségesebbek, betegebbek, fiatalabbak, idősebbek. De a mi testünk, a mi lényünk, a mi életünk akkor tölti be feladatát, küldetését, hogyha megszólal benne az Isten hangja. Nem a magunkét mondjuk. Hányszor hallottam már azt is, hogy megyek és megmondom a magamit. Szoktam mondani, azt soha nem mondd meg a magadét. Az soha. Mert abból csak baj lesz. A magadét nem mondd meg. Ha Isten valamire üzent, és valamit akar neked mondani rajtad keresztül a másik ember, akkor menj el, és mondd meg. A magadét nem mondd meg. Mert abból csak nagyobb baj lesz, ha magadét mondod. És ez a volt esetleg, hogy az ember mondja magáét. És akkor abból elegem van az embernek, igaz? Hát kinek kell a másik? Hát van nekem is magam dolga. Nekünk nem erre van szükségünk, hanem arról az üzenetre, arra, amit Isten ad. És ezért olyan fontos, hogy ezt komolyan vegyük, testvéreim. Mert Isten akarata is kell megvalósuljon a mi életünkben. A harmadik dolog, mi az embernek a célja? Sajnos, hogy az történt, testvéreim, jövő vasárnap majd, vagy következő vasárnapokon fogjuk olvasni ezt, hogy megszakadt az Istennel való kapcsolat. És már az ember nem volt képes közvetíteni az Úr akaratát. Nem tudta megvalósítani. És ebből kifolyólag aztán lettek az uralkodás és a maga mondása. És testvéreim, figyeljenek, a mai ember mit akar? Uralkodni akar. Igaz? Uralkodni egymáson. Megfigyeltem, testvéreim, hogy a gyerekek is már amilyen kicsik, akkorák, de már uralkodni akarnak. Ha egy kicsit nagyobb, mint a másik, már uralkodni akar. Aztán van, aki uralkodni akar otthon, a családban. Van, aki mondta egyszer, hogy édesapa, legalább az íróasztalom az enyém is itt. Én vagyok az Úr. Itt aztán nagy valaki arrább tegyen valamit, mert jaj annak. Uralom van, testvéreim. És ezért vannak a háborúk, ezért vannak a konfliktusok, mert valaki akar uralkodni a másik felett. De csak az az ember tud, egyébként Isten soha nem parancsolta meg, és soha nem engedte meg, hogy az ember a másik ember felett uralkodjon. Nekünk a teremtett világon kell uralkodjunk. Az állatokon, a növényeken, a teremtett világon. És nem illetlenül Isten, amikor Évát teremti, nem a talpából teremti, hogy tapodjon rajta, nem is a fejéből, hogy uralkodjon rajta, nem is a vállából, hogy háttal legyen vele, hanem az oldalbordájából, hogy mellette legyen, hogy vele legyen, testvéreim, hogy egyenlőek legyenek Isten előtt. Funkcionális különbségek vannak, amiket fontos és szükséges hangsúlyoznunk, de nem értékkülönbségek vannak a kettő között. Istennek mind a kettő egyformán olyan áldott és értékes teremménye. Úgy a férfi, és úgy az asszony. Testvéreim, az Úr segítsen meg, hogy bárcsak tudnánk ma este megállni az Úr színe előtt. Mert valaki érte ez a teremtett világhoz. Valaki tudja azt, hogy hogyan kellene uralkodnunk. Valaki tudna adni tanácsot, hogy mit kell a másik embernek mondani. És ez nem más, mint Isten, ami teremtünk. Mert az ember az Istennek a megbízottja. És ha ma este össze kéne foglaljam egy mondatban, amit akarok mondani, akkor az lenne, hogy légyünk emberek, legyünk azok, akit Isten bennünket látni akar. Töltsük be a feladatunkat, töltsük meg a küldetésünket. Ne a magunkét mondjuk. Ne ismételjük dolgokat az életünkben, hanem azt tudjuk átadni az embereknek, amire szükségük van. Eszembe jutott az a történet, amikor Jézus Krisztushoz megy a kapernaumi százados, és azt mondja ez a kapernaumi százados Jézus Krisztusnak, hogy Uram, szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Testvéreim, micsoda hit volt ott, igaz? Még csak nem is azt mondja, hogy mondj el Jézus Krisztus egy imádságot, mondj el egy vallásos szöveget, egy szót mondjál el Jézus. De az a szó, ami a te szádból származik, az nem tér hozzá vissza üresen, hanem megcselekszi, amiért küldetett. Testvéreim, legyünk ilyen emberek, hogy azt a szót, amit Isten ránk bízott, azt mondjuk el. Azt mondjuk el. Testvéreim, az ember minden pillanatban döntés elé van állítva, hogy meg akarja élni azt, amit Isten reá bízott, vagy nem. Döntenünk kell naponta, hogy Isten teremtményeként betöltjük a küldetésünket, vagy nem. Tehát három dolgot mondtam el. Az első az volt, hogy Isten teremtett bennünket. Azért teremtett, hogy őt dicsőítsük, és másodszorban uralkodjunk. De csak akkor fogunk tudni jól uralkodni, ha betöltjük a küldetésünket, dicsőítjük őt. Aztán a másik fontos kérdésünk az, hogy küldetésben járunk-e. Végzük-e azt, amit Isten ránk bízott, a feladatot, a szolgálatot. Készek vagyunk-e, hogy előbb lenni az Úr előtt, és utána tenni? Készek vagyunk-e arra, hogy Isten betöltsön bennünket üzenettel, és akkor van mit mondani, és akkor az embereket nem kifárasszuk, mert ilyen is van, testvéreim, igaz? A vallásos beszéd, aminek a tárgya Isten, az embereket kifárassza. De az élő igehirdetés, aminek az Isten az alany, az embereket felerősíti. Ahogy mondja Ézsaiás 54:5, hogy bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudja, mit csinálni a fáradtakat? Megerősíteni. Hát nem ezért jövünk, testvéreim? Nem ez a célja együtt létünknek többek között? Miután Isten dicsérjük és magasztaljuk, hogy mi is megerősödjük a hétköznapokban? De igen. De ez csak akkor történik meg, ha Istentől kapjuk az üzenetet. És a harmadik, testvéreim, az, amiről ugye szó volt, hogy ez a sorsunk, ez az állapotunk, hogy Istentől elszakadtunk. Egyedül Jézus Krisztus tudja jóvá tenni, és azért jött, azért szenvedett a kereszten, hogy nekünk újból legyen velünk vele közösségünk. Mert akik hisznek ő benne, az a kapcsolat, ami korábban megszakadt, újból helyreállhat. És újból vétere állhat a mi életünk, a mi hitünk. És foghatjuk az Istennek mennyei adását. És tovább adhatjuk nem önmagunkat, nem valamit az embereknek, hanem azt, amire nekik szükségük van, ami őket megelevíti. Az Úr segítsen meg, testvéreim, és adjunk hálát Jézus Krisztusért, hogy valóban lehetővé tette ezt, hogy igazán emberi legyünk. Ő, aki Isten fia volt, emberi lett, azért, hogy mi, akik teremményei vagyunk Istennek, legyünk emberek, akik betöltjük a feladatunkat, küldetésünket. És testvéreim, megállhatunk egyelőre ott a látható és látható világ határán, de jön az idő, amikor Isten majd által visz bennünket abban a világban, amit úgy nevezünk, hogy mennyország, ami most egyelőre láthatatlan a mi számunkra, de pontosan ugyanolyan valóság. Az Úr áldjon meg a testvéreket, áldjon meg az igét, ami szívünkben. Ezt kívánom. Amen. Amen. téged, áldott Urunk, Jézus Krisztusunk ezen a mai estén, azért, mert te volt, aki teremtettél bennünket. De magasztalunk az újjáteremtés csodájáért is. Köszönjük, hogy miközben Istenünk az, hogy bennünket megteremtsél, arra volt szükség, hogy formáljál, hogy alakítsál bennünket. De arra, hogy újjáteremtsél bennünket, szükség volt a legnagyobb áldozatra, Jézus Krisztusra, az ő vérére, golgotai halálára. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy kész voltál ezt is megtenni a mi érdekünkben, azért, hogy újból legyünk közösségben veled, hogy újból emberek lehessünk. Segíts meg, Uram, hogy a hétköznapi életünkben tudjuk betölteni küldetésünket, célunkat, feladatunkat, Uram, amire megbíztál bennünket. Istenünk, imádkozunk azért, hogy munkálkodjál nem csak bennünk, hanem általunk is. Add, Uram, hogy ne a magunkét tegyük, Uram, ne a magunkét mondjuk, magunkét képviseljük, Uram, hanem azt, amit Te üzensz, amit Te akarsz, Uram, továbbadni, mert erre van, Uram, a világnak, az embereknek szükségük. Uram, segítsél meg, hogy tudjunk helyesen uralkodni is. Körülnézünk, Urunk, a világon, akkor látjuk azt, Uram, hogy az emberek uralkodnak. Uralkodnak a teremtett világon, sokszor egymáson is, és ebből nem sok hála, nem sok köszönetet látunk, Uram. Pusztul körünkben a természet, az állatvilág, nagyon sok minden, de Urunk, tudjuk, ez azért van, mert az ember elfelejtett egy igen fontos dolgot, hogy téged imádjon elsősorban, téged dicsőítsen, hogy veled legyen közösségben, hogy tőled kérdezze meg, hogy hogyan lehet és hogyan kell helyesen uralkodni. Uram, segíts meg bennünket, Uram. Mi, akik magunkat keresztényeknek valljuk, hívő embereknek, Uram, hogy nehogy oda érkezünk mi is, Uram, hogy valamit tegyünk csak. Érezzük sokszor, Uram, egy gyászoló családnál, hogy tenni kell valamit, mondani kell valamit. Fontos a jelenlét, szükséges az, hogy ott vagyunk közelükben, de van, amikor szükség lenne az egy szóra, Uram, és sokszor hiányzik. Bocsásd ezt meg nekünk, Uram. Kérünk, hogy jelents ki a te szent akaratodat, és add, Uram, hogy valahányszor a mi szánkat megnyitjuk, akkor mindig azt tudjuk közvetíteni, amit te akarsz, Uram, az embereknek adni, mert ezáltal leszünk, Uram, áldássá mások számára is. Köszönjük, Urunk, az együttlétet, testvéri közösséget, a bizonságtevéseket, Uram, és mindazt, ami elhangzott. Segítsél meg, Uram, hogy ennek alapján, Uram, tudjunk hasonlóan eljárni, Uram, tudjuk növelni, Uram, a talentumot, tudjuk, Uram, ami ajándékot adtál nekünk, Uram, szolgálni vele, hogy az utolsó napon, Uram, amikor majd ott leszünk a te jelenlétedben, a te szent színed előtt, Uram, akkor tudjad elmondani azt, hogy jól vagyon és jó hűszolgám, kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömében. Amen.